Laudetur Jézus Krisztus.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Itt a Vatikáni Rádió.
Köszöntjük kedves hallgatóinkat.
A stúdióban Vértesajai László
és Vercse Márta.
Vasárnapi műsorunk témái:
a részegyházak és az egyetemes egyház közötti elválaszthatatlan kapcsolat, Ladária bíboros beszéde a német püspökökhöz.
Angelo Rotta apostol nuncius politikai jelentései, könyvbemutató Budapesten, Páter Somorjai Ádám bencés történész tudósítása.
A részegyházak és az egyetemes egyház közötti elválaszthatatlan kapcsolat, Ladária bíboros beszéde a német püspökökhöz. Az Adlimina látogatásukat végző német főpásztorok november 18-án találkoztak a főbb vatikáni dikasztériumok vezetőivel, közöttük Luis Francisco Ladária Ferrer bíborossal, a hittani dikasztérium prefektusával, aki a német főpásztorokhoz intézett beszédében öt aggodalmának adott hangot a részegyházban zajló szinodális út eddig megfogalmazott szövegeinek figyelmes elolvasása után.
Ladária bíboros először is megjelölte felszólalásának hátterét és alapját. Ez pedig egy szakasz a Szent Atya Isten népéért intézett leveléből, amely úton van Németországban. A levél 9. paragrafusa idéz a II. Vatikáni zsinat Lumen Gentium kezdeti dogmatikus konstitúciójából, miszerint az egyetemes egyház a részegyházakban és a részegyházakból él. Csak úgy, mint a részegyházak, amelyek az egyetemes egyházban és egyházból élnek és virágoznak. Ha ugyanis a részegyházak elkülönülnek az egyház egészének a testétől, elernyednek és meghalnak. Ezért van szükség arra, hogy mindig élő és tényleges legyen a szeretett közösség az egyház egész testével. Ez segít bennünket abban, hogy leküzdjük az aggodalmat. Jobb félretenni az aggodalmaskodást, hogy a másik szemébe nézhessünk és meghallgassuk őt, vagy mellőzni sürgető dolgokat azért, hogy társai lehessünk azoknak, akik az út szélén maradtak.
Néha ez a magatartás kifejeződhet egy kis gesztusban, mint a tékozló fiú apjának esetében, aki nyitva tartja a kapukat, hogy amikor a fiú hazatér, minden nehézség nélkül beléphessen rajta. Olvassuk a 9. paragrafusban Ferenc pápa tanítását, amint ezt már kifejtette 2013-ban az Evangelii Gaudium, az Evangélium öröme kezdetű apostoli buzdításában. A püspököknek, a papoknak és diakónusoknak, az Istennek szentelt személyek és a világi híveknek az evangélium hirdetéséről a mai világban. Ez nem jelenti azt, hogy nem vitatkozunk, hogy nem lehet eltérő véleményünk, mindössze annak a következménye, hogy tudjuk, egy nagyobb test alkotó részei vagyunk, amely vár bennünket, amelynek szüksége van ránk, és amelyre mi is várunk, és amelyre nekünk is szükségünk van. Annak az öröme, hogy Isten hűséges, szent és türelmes népe részének érezzük magunkat, idézett Ladária bíboros Ferenc pápa leveléből.
Felszólalásában Ladária bíboros éppen ennek a nagyobb testhez való tartozásnak az érzését szerette volna feléleszteni, mert csak ezzel a szeretett közösséggel tudjuk befogadni azokat, akik az út szélén maradtak. Ma sokan vannak, akik már nem érzik otthon magukat az úrházában, és kívül maradnak. Sokan vannak olyanok, akik úgy érzik, hogy elárulták őket a katolikus egyház férfi és női tagjai, akik már nem éreznek bizalmat a püspökök iránt. A hittani dikasztérium prefektusa elsőnek a szexuális visszaéléseket jelölte meg ennek okaként, amelyeket a klérus tagjai követtek el, és amelyekre nem volt megfelelő egyházi válasz. Ezért a bíboros leszögezte: nem fáradunk bele soha, hogy bocsánatot kérjünk a visszaélések áldozataitól, hogy felkínáljuk nekik minden lehetséges segítségünket, ugyanakkor szintén fáradhatatlanul minden nap megújítjuk elhatározásunkat, hogy ezek a visszaélések a kiskorúak ellen és a hatalommal való visszaélések az egyház férfi és női tagjai részéről soha többé ne forduljanak elő.
Ladária bíboros biztosította hallgatóit a hittani dikasztérium eltökélt szándékáról, miszerint mindent megtesz annak érdekében, hogy a kánonjogi törvényeknek megfelelő büntetést szabjanak ki azokra a papokra, akik ilyen rettenetes büntényekkel szennyezték be magukat. Elismerését fejezte ki a német helyi egyháznak azokért az erőfeszítéseiért, amelyekkel biztosítani kívánja, hogy ne kövessenek el semmiféle visszaélést a kiskorúakkal szemben, és kerüljék az erőszak minden más formáját a felnőttekkel szemben a papok részéről és az egyházi intézményeken belül. Ennek az elkötelezettségnek konkrét példája a szinodális út, amelyet a német részegyház 2019-ben indított el, és amely éppen ezekben a hónapokban különösen fontos szakaszához érkezett.
Ladária bíboros ezután öt aggodalmának adott hangot, amelyeket, mint a hittani dikasztérium prefektusa, kötelességének érzett jelezni püspök testvérei számára. Ezek a specifikus aggodalmai azután léptek fel, miután figyelmesen elolvasta a szinodális úton idáig megvitatott szövegeket.
Az első aggodalom a szövegek irodalmi műfajával kapcsolatos, jegyezte meg Ladária bíboros, példákat sorolva fel állítása alátámasztására. Bár jelenleg csak feltételezni lehet, hogy a szinodális útnak lesz egy záró dokumentuma, vagy valami hasonló, az eddigi szövegek számos szakaszában pusztán általános megállapítások olvashatók az Isten szent népében jelenlévő álláspontokról, utalások tudományos és szociológiai bizonyosságokra. A szöveg szerkesztői felhasználnak vitatható és még továbbra is vitatott egzegetikai eredményeket, habozás nélkül kijelentik, hogy vége van a metafizikának és minden igazság elsötétül, név és az azonosítás lehetősége nélkül hivatkoznak teológusokra és teológusnőkre. Ezek a dolgok talán nagyon egyértelműek a szövegek írói és a képzett olvasók számára, de ha egy nagyobb test részei vagyunk, és ezek a szövegek elkezdenek globális módon terjedni, akkor helyén valónak tűnik, hogy javaslatot tegyünk egy záró dokumentumra, amely egy lineárisabb folyamatot vázol fel, és kevésbé függ a megalapozatlan állításoktól.
A második aggodalomra annak a kapcsolatnak a jelensége ad okot, amely az egyház struktúrája és az egyházi személyek kiskorúakkal való visszaélése és egyéb visszaélése között áll fenn. A tanúk által elmondott szövegek látszólag nem veszik figyelembe az egyház testének sajátos természetét. Magától értetődik, hogy mindent meg kell tenni a klerikusok kiskorúakkal való visszaélésének elkerülése érdekében. De ez nem fokozhatja le az egyház misztériumát pusztán egy hatalmi intézményre. Nem tekinthet az egyházra úgy, mintha az strukturálisan a visszaélések szervezete lenne, amelyet a lehető leghamarabb rendkívül hatásos ellenőrzés alá kell vonni. Ebből a szempontból a szinodalitási szövegek operatív javaslatainak legnagyobb kockázata az, hogy elvész a II. Vatikáni Sinat egyik legnagyobb vívmánya, vagyis a püspökök, tehát a részegyházak missziójának világos tanítása.
A harmadik aggodalom az emberi szexualitásnak az egyház tanítása szerinti látásmódjára vonatkozik, különös tekintettel az 1992-es kiadású katolikus egyház katekizmusában foglaltakra. A szinodális út szövegeit olvasva az lehetne az általános benyomás, hogy ezen a téren szinte semmi sincs, amit az egyház tanításából meg kellene menteni. Mindent meg kellene változtatni. A bíboros megállapította, hogy nem hagyhatjuk figyelmen kívül ezeknek a szövegeknek a hatását olyan sok hívőre, akik hallgatnak az egyház szavára és igyekeznek követni utasításait.
A dokumentumban foglaltak szerint talán azt kellene gondolniuk, hogy eddig mindent rosszul csináltak? Nem gondolhatjuk azt, hogy az emberi szexualitás mentes a minden emberi gesztusa jellemző ambivalenciától. A szinodális út gyűlése és a szövegek megfogalmazói részéről szükség lett volna nagyobb óvatosságra, valami némi előlegezett bizalomra az egyházi tanító hivatal által a szexualitásról az elmúlt évtizedekben összefoglalt nézeteire vonatkozóan. Ladária bíboros egyértelműen leszögezte, hogy az emberi lények életet nemző jellegének megőrzése továbbra is a hívők közösségének egyik nagy profitai feladata maradt korunkban, amikor az emberi lét fokozatosan a kereskedelmi forgalom egy árujává válik.
A negyedik aggodalom a nők egyházban betöltött szerepére, különös tekintettel a nők pappá szentelésének kérdésére vonatkozik. A szinodális út szövegei ebben az esetben az egyházi magisztérium álláspontját figyelmen kívül hagyva mindent a következő megállapításra redukálnak. A katolikus egyházban nem tartják tiszteletben a nők alapvető méltóságát, mert nem részesülhetnek a papi szentségben. A tanítóhivatal álláspontja valójában konkrétabb, állapította meg beszédében Ladária bíboros. E tekintetben nem az a döntő, hogy a katolikus egyházban a nőket nem szentelhetik pappá. A lényeg az, hogy el kell fogadnunk azt az igazságot, hogy az egyháznak semmilyen módon nincs jogképessége arra, hogy kiszolgáltassa a papszentelést nőknek, idézett Ladária bíboros, Szent II. János Pál pápa Ordinatio Sacerdotalis kezdetű apostoli leveléből, amelynek tanítása végérvényes.
Az ötödik és egyben utolsó aggodalom az egyházi tanítóhivatal gyakorlásával és főként a püspöki tanítóhivatal gyakorlásával áll kapcsolatban. A szinodális út szövegeiben szinte feledésben merült a Dei Verbum, az Istenét kinyilatkoztatása vonatkozó zsinati dogmatikus konstitúció tanítása, és különösen a szent hagyomány kérdése, éppen az apostoli jogfolytonosságnak, utódásnak köszönhetően. Annak érdekében pedig, hogy az evangélium az egyházban mindig éppen és elevenen megmaradjon, az apostolok püspököket hagytak hátra utódként azáltal, hogy átadták saját tanítóhivatalukat, idézte Ladária bíboros a II. Vatikáni zsinat konstitúciójának tanítását, amely így folytatódik. Ez a szent hagyomány, valamint az Ó és Új Szövetségi Szentírás olyan, mint egy tükör, amelyben a földön vándorló egyház szemléli Istent, akitől mindent kap, amíg el nem jut oda, hogy úgy lássa őt színről színre, amint van.
Ladária bíboros az öt aggodalom felsorolása után felidézte Jézus tanítványainak első közösségét, amely arra kapott meghívást, hogy a földön minden férfi és nő számára Isten mindenki iránti szeretetének örömhírét közvetítse. Ez egy rendezett közösség volt, amelynek alapját Péter képezte, és a tizenkettek irányították. Az ő feladatuk éppen az volt, hogy hitelesítsék az Úr többi tanítványának tanúságtételét.
Milyen megnyugtató minden püspök számára, ha mindig tudatában van annak, hogy cum Petro et sub Petro, Péterrel és Péter vezetése alatt végzik üldetését, mondta Ladária bíboros, majd beszéde lezárásaként ismételten hangsúlyozta. Az egyetemes egyháznak szüksége van a német helyi egyházra, és a német helyi egyháznak szüksége van az egyetemes egyházra. Ehhez olyan egyháznak kell lennünk, amely mindenki számára otthon, amelyben Isten mindenki számára kinyilvánítja arcát, amely az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Végül Ladária bíboros, a hittani dikasztérium prefektusa, a német főpásztorok az intézet beszédében az Úrhoz fohászkodott: áldja meg akaratunkat, hogy kölcsönösen szükségünk legyen egymásra.
Angelo Rotta, apostoli nuncius politikai jelentései, könyvbemutató Budapesten. Páter Somorjai Ádám, bencés történész tudósítása.
November 29-én, kedden délután Budavárban, a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltár Központ épületében nagy érdeklődés övezte Angelo Rotta címzetes érsek budapesti apostoli nuncius politikai jelentéseinek bemutatását. Rotta nuncius szokatlan hosszú ideig, 15 esztendeig volt Budapesten, székhelye az apostoli nunciatúra épülete a budavári dísztéren volt található, ahol 1992 óta emléktábra hirdeti az ő magyarországi szolgálatának emlékét 1930 és 1945 között, amíg a szovjetek ki nem utasították. Mint ott olvashatjuk, a nehéz háborús években tevékenyen segítette a hazánkba menekült külföldieket és az üldözötteket. A nuncius szolgálatának első 8 esztendejében 11. Pius volt a pápa, akinek a periódusát néhai Csiki Balázs egyháztörténész kutatta és kiadását tervezte. 2016-ban bekövetkezett korai halálát követően jómagam gondoztam az anyagot és rendeztem sajtó alá. A nuncius szolgálatának második periódusa 12. Pius pápaságára esik, amelynek tanulmányozását Ferenc pápa, mint arról hallgatóinkat már tudósítottuk, 2020 márciusában engedélyezte. Részben a levéltári anyag részben a már korábban a négy jezsuita páter által megjelent francia nyelvű, című, illetve olasz nyelvű dokumentumokat tartalmazó 11 talmas kötetekben a 60-as és 70-es években közzétett jelentések, részben pedig a Montini államtitkár helyetteshez tartozó vatikáni információs iroda levéltári anyaga alapján. A nunciusi jelentések száma több ezer, ezekben a kötetekben a politikai viszonyokra és a közéletre vonatkozó jelentések szövegét olvashatjuk eredeti nyelveken, főleg olaszul és magyar fordításban, az említett Csiki Balázs, Korompai Eszter és Jómagam fordításában. A könyvbemutatón Szabó Csaba, az országos levéltár főigazgatója és a rendezvény házigazdája kiemelte annak jelentőségét, hogy a két kötet mintegy lezárja a nunciusi jelentések sorozatát, amelynek első két száma az előző két esztendőben jelent meg a Metem kiadó gondozásában, továbbá, hogy mind a négy kötet tanulmányozható interneten, a Magyar Tudományos Akadémia digitális levéltárában, más néven repozitóriumában. Michael Banach, címzetes érsek, apostoli nuncius, aki néhány hónappal ezelőtt kezdte meg szolgálatát Budapesten, bevezető szavaiban ismertette a nunciatúra levéltárának sorsát. Mint ismeretes, a nunciatúra levéltárát a vatikáni előjárók felszólítására, mivel hadviselő ország fővárosában volt, minden eshetőségre készen, hogy megmentse a jövő számára, 1940. májusában beküldte a vatikáni államtitkárságra, ahonnan az bekerült az akkori titkos levéltárba. Az ügymenet biztosítására a legutolsó, az 1939. esztendő anyagát megtartotta. Ezt és az ezt után következő irattárat a szovjet katonák fosztogatásai elől megmentve, mint egyik jelentésében olvashatjuk, 1945. februárjában a saját maga kényszerült megsemmisíteni. Ezért a mai kutatók számára a levéltári jelentések 39 után, főleg a beküldött eredeti példányok alapján állnak rendelkezésre. Vizi E. Szilveszter, a Magyar Tudományos Akadémia volt elnöke, a Magyarország Barátai Alapítvány elnöke angol nyelven köszöntötte a nunciust Budapesten, és magyar nyelven elmondta, hogy az alapítvány szívesen támogatja mindazokat a kiadványokat, amelyek a hazai élet hiteles bemutatását szolgálják a külföldiek számára. Érszegi Márk Aurél, a külgazdasági és külügyminisztérium vallásdiplomáciai főtanácsadója mutatta be az első, Fejérdi András, a Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézetének igazgatóhelyettese, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem oktatója pedig a második kötetet. Mindketten örömmel üdvözölték, hogy a magyarországi nunciusok jelentéseiből így rövid idő alatt sikerült kiadni a fontosabb dokumentumokat, amelyek azt mutatják, hogy az apostoli szentszék független, objektív szempontból nézett a magyarországi történésekre. A Rotta jelentések mindkét kötetében olvashatjuk Dudás Róbert Gyula szakavatott bevezető tanulmányát. A rendezvényt Zombori István, a Metem könyvsorozat fáradhatatlan szerkesztője, továbbá Somorjai Ádám Bencés, a négy kötet szerkesztője zárta.
Páter Somorjai Ádám bencés történész tudósítását hallották.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, vasárnapi műsorunkat közvetítettük.
Megköszönve figyelmüket, elbúcsúznak önöktől a mai adás szerkesztői,
Virtasajai László
és Vercse Márta.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Laudetur Jézus Krisztus!
Mária Rádió.
Korábban elhangzott műsorunkat ismételjük.
Mégis szeretni. Gyökösi Endre református lelkész elmélkedése.